Sziasztok! Ez itt az Intim Szféra Podcast, a hormonmentes.hu podcastje. Cserháti Herold Jankával és Cserháti Zoltánnal.
Sziasztok!
Ismét itt egy záró résszel, az első évadot ezzel a résszel próbáljuk meg lezárni, és egy testhez álló témával, Jankának testhez álló témával, a női test mítoszaival ezt az izgalmas topikot hoztuk mára, mert Janka ezek már sokat megosztott az évek során, de csomó feledésbe merült, meg újra-újra előjönnek. Jönnek ezekkel kapcsolatban kérdések is, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt így újra elővesszük, és felmelegítjük ezt a témát, és arra gondoltam, hogy egy kicsit így ilyen férfi nézőpontból közelítem meg a történetet. Szia, Janka!
Tényleg? Tényleg erre gondoltál? Jó, ez új nekem is. Oké.
Abból a szempontból, férfi nézőpontból, hogy nézegettem a neten, és hát, hogyha így beírod, hogy mítosz, meg női test, akkor hát tele vagyunk bődületes baromságokkal.
Az egész és, női test egy nagy mítosz.
És mintha az internet fele abból állna, hogy a női szakcikkek, meg a női bloggerek hogyan cáfolják azokat a hülyeségeket, amiket a férfiak összehordanak a női testről. Szóval nagyon nagy sötétség van az átlag emberekben, és nagyon sok a butaság is, igen, ezt így talán ki kell mondanunk. Az egyik ilyen alapja, vagy az alapvetülete ennek a libidó meg a PMS, ami mindig ilyen misztikus dolgok a nőknél, hogy hát a libidó irányítja őket, amikor meg nem a libidó irányítja a nőket, akkor meg a PMS. És nagyon nagy butaságokban nem akarok belemenni, mármint, hogy ennél lejjebb szintre azért nem fogunk menni, hogy mit tudom, olyan férfi, aki azt gondolja, hogy 30 napig menstruál egy nő, meg ilyesmi, meg egyéb nyalánkságok, szóval nem hülyeség gyűjteményt szeretnénk
hülyeséggyűjtemény az bőven van
hozni, mert abból tényleg tele az internet, hanem csak, hogy ezeket az általános dolgokat, aztán ahogy haladunk majd előre a részben, úgy egyre inkább konkrétumokról szeretnénk szót ejteni.
Igen, szóval lényegében olyan általánosan elterjedt nézetek, amik így senki nem tudja az eredetét, hogy igazából honnan jöttek, de ugye elfogadjuk igazságokként, vagy nem tudom, hogy igen. Ez van.
Mondjuk annyi a libidóban, meg a PMS-ben van igazság, hogy a női, nem tudom, a női agyra, meg a hormonok révén van a viselkedésetekre is hatással.
Persze.
Fogalmazok?
Szerintem igazából itt az érdekes, most minden kapcsán, amit én is felírtam, hogy végül is ilyen részigazságok vannak mindegyikben, mert nyilván valahol ezek a tapasztalatokból indulnak ki, csak a tudás hiányában megpróbálunk magyarázatokat gyártani bizonyos dolgokra, és akkor ebből születnek ilyen ezek a dajka mesék, amik így terjednek, hogy akkor mit tudom én, majd beszélünk ezekről, most nem lövöm le, de hogy melyik orgazmus felsőbbrendű, meg nem tudom, és akkor ennek van, sok mindennek van esetleg egyébként olyan féle megtámogatottsága is, hogy átment már a tudományos mainstreambe is, tehát van, amikor bizonyos dolgokat megerősítenek mondjuk orvosok is esetleg, de hogyha az ember utána néz, akkor kiderül, hogy de nem, nincs tudományos alapja, akkor így miért hangzik el, és sokszor azért, mert egyszerűbb egy-egy ilyen magyarázatot bedobni, mert mondjuk a csiklóhüvely orgazmusnak van egy freudi alapja, ami azóta már ezerszer megdőlt, de mondjuk még mindig elhangzik az, hogy valamelyik felsőbb rendű, mint a másik, és ez úgy hülyeség, ahogy van.
Pillanatra még térünk vissza a PMS-hez, meg a hisztihez, mert szerintem ez egy olyan toposz, vagy topik, ami olyan szinten benne van a köztudatban, és még nők is hozzák szerintem, hogy mondják, hogy volt, én most így azért vagyok hisztis, meg és te meg tudod különböztetni azt, amikor így PMS miatt van benned feszültség, és emiatt vagy hisztisebb? Nem szoktál hisztis lenni?
Nem, soha.
Meg amikor, tehát amikor ez így hormonálisan van benned, meg amikor nem.
Szerintem eleve a hiszti szó az egy nagyon érdekes dolog, mert mire használjuk a hisztit? Gyerekekre, meg nőkre, ezt, hogy hiszti, és eleve a hisztéria, ugye a görög méh szóból származik, mert hogy a görögül, az ógörögben, vagy nem akarok hülyeség mondani, de szóval, hogy a méh a hisztéria, illetve nem akarok belemenni, nem tudom pontosan, de a lényeg, hogy a szónak az alapja ez, a méh, a női méh. És hogy voltak olyan elképzelések, amik nagyon sokáig tartották magukat egyébként még a szüffragett mozgalmak idején is, büntetésként szolgált a méh eltávolítás az úgynevezett hisztériára, hogy ez majd megszünteti a nők irracionális viselkedését, hogyha eltávolítják a vándorló méhet, ami okozza a nőkben a mindenféle problémákat, irracionális viselkedést például, hogy tanulni akarnak, meg szavazni, meg ilyen vadarságok. Na most, ezek a dolgok, ezek tovább gyűrűznek, tehát hogy ezeknek sok-sok évszázados hagyománya van, és közben pedig arról tényleg beszéltünk, hogy nyilván, amiről nagyon sokat beszélek, ami évekkel ezelőtt cikket írtam róla, meg YouTube videót csináltam róla, hogy hogyan hat a ciklusunk az agyunk biokémiájára, a viselkedésünkre, és hatással van rá, persze. 25-30%-ban változik a női agynak a biokémiája a ciklusnak megfelelően, amit egy férfi sosem tapasztal meg. Tehát, hogy ott az ovulációról a luteális szakaszra való váltásnál, akkor a váltás van hirtelen abban, hogy az ösztrogén szint lezuhan, a progeszteron szint felemelkedik, ugye az ovulációkor az LH szint megemelkedik, a tesztoszteron szint megemelkedik, aztán lecsökken, tehát, hogy annyi minden történik egyszerre, hogy ne lenne az hatással az emberre. És igen, simán benne van az, hogy mondjuk abban az időszakban, amikor a PMS, ugye mit jelent pontosan, azért ezt tegyük rendbe, premenstruációs szindrómának hívják, a menstruáció előtti időszakban ez nagyjából ahhoz köthető, amikor a szervezetünk észreveszi, hogy nem történt megtermékenyülés, és a progeszteron szintünk elkezd csökkenni. Aminek ugye az a szerepe, hogy a progeszteron a várandóság során egyébként fennmarad, ez tartja fenn a ményálkahártyát, beágyazódásra alkalmassá teszi a ményálkahártyát, és hogyha a progeszteron szint elkezd csökkenni, akkor a szervezetünk érzékeli, hogy nem történt megtermékenyülés, nem történt beágyazódás, és akkor újra elkezdek csökkenni a hormonszintek, megint történik egy hormonális változás, és ez okozhat egyfajta belső feszültséget, meg nyilván itt nagyon sok életmódbeli kérdés is van a dolognál, hogy beszélhetünk itt komolyabb tünetegyüttesről, meg szindrómákról, hogyha valakinek ez olyan mértékű, hogy a hétköznapi életét befolyásolja, de az kimondható, hogy a legtöbben tapasztalunk azért valamit a hormonszintek változásának köszönhetően, és vannak erre olyan elméletek egyébként, hogy igenis, foglalkozni kell azzal, hogy mi az, ami irritál minket ebben az időszakban, mert azok általában egyébként olyan dolgok, amik amúgy is zavarnak, csak mondjuk ebben az érzékenyebb időszakban intuitívabbak vagyunk, jobban előjönnek azok a dolgok, amik zavarnak, amit mondjuk egy ciklusunk egy másik szakaszában figyelmen kívül tudunk hagyni, és hogy ezzel dolgunk van, ezzel foglalkozni kell. A Knapek Évivel beszélgettünk ugye arról, hogy egyébként pszichológiai szempontból mennyire figyelembe kéne venni a nőknél a ciklust, és hogy ez amúgy mennyire nem történik meg, vagy csak most kezd bemenni a köztudatba, hogy ez érdekes lehet, hiszen mondjuk a depresszióra való hajlam is egyébként ciklikusságot mutat a nőknél, és hogy megfigyelhető például tini lányoknál, hogy mondjuk akinek eleve van egy depressziós hajlama mondjuk, vagy egy öngyilkossági hajlama, a luteális szakaszban ez megemelkedik, vagy jobban előjön, mert hogy egyszerűen az egy ilyen periódus a cikluson belül.
És mi a helyzet a gyógyszerem, mert a fogamzásgátló tablettánál, mert ugye ott is azért azt látom, vagy jól érzékelem, hogy minthogyha a PMS az abszolút jelen lenne, legalábbis mondják nők is, és ott pedig ugye azt szoktad mondani, vagy az úgy tudom, általad, hogy ugye a hormonszintek azok nagyjából mesterségesen egy szintre vannak belőve.
Hát ott ugye nincsen ovuláció, nincsen ez a hormonális változás, ettől függetlenül ott más okból, hiszen ott maga a progeszteron, az nem progeszteron, hanem mesterséges progesztin hatóanyag, ami eltér a szervezet által termelt saját progeszterontól, ami egyébként egy a saját progeszteronunk az egy nyugi hormon egyébként, tehát hogy ebben az időszakban, ugye a luteális szakaszban megfigyeltük azt, hogy nyugodtabbak is vagyunk. Tehát hogy nagyon érdekes az, hogy nyugodtabbak vagyunk, fáradékonyabbak vagyunk, és talán azért is a mai kortünet a PMS, vagyis hát az, hogy irritáltak vagyunk, pontosan azért, mert ugyanazt várjuk el magunktól minden egyes nap. Ugyanazt a rohanást, ugyanazt a feszített tempót, amikor a szervezetünk közben folyamatosan azt mondja, hogy nyugi, egy kicsit vegyél vissza, egy kicsit nyugodtabban, egy kicsit kevesebb edzés, egy kicsit kevesebb stressz. És eleve egy tök stresszes világban élünk, nyilván az is kortünet, meg népbetegség, hogy stresszesek vagyunk folyamatosan. Az ember érzi magán azt, hogyha olyan szituációk vannak az életében, akkor milyen hatással van a stressz, a fókuszáltságra, stb. Stb. Ez hatással van a ciklusunkra is, és mindjárt visszatérek a tablettához, csak hogy ez egy fontos dolog, hogy talán azért kell foglalkoznunk ezzel a PMS dologgal ennyit, és azért érzékeljük ennyit, mert mindent, ami kényelmetlenség, azt extrán élünk meg, mert nem simul bele a világunkba, mert a világunk nem arra van szabva, hogy mi nők hogyan változunk, a testünk hogyan változik, és nem is adjuk meg magunknak mondjuk azt a pihenést, amire szükség lenne ebben az időszakban, és hogy kicsit jobban harmóniában élnénk azzal, ami vagyunk, amik mondjuk hormonálisan vagyunk, vagy jobban megértenénk, hogy mire van szükség a testünknek, akkor sokkal kevesebb ilyen jellegű tünetet tapasztalhatnánk, és én is azt tudom, megértem magamon, hogy amióta nyilván ezt meg tudod erősíteni, vagy táfolni, de hogy mindketten tudjuk azt, hogy melyik az az időszak, amikor érzem ezt a fajta feszültséget a menstruáció előtt, meg nem tudom, és mindketten tudunk párkapcsolatilag is úgy viselkedni, meg én is tudom már jelezni azt az igényemet, hogy figyelj, most feszültebb vagyok, figyelj, most több nyugalomra van szükségem, most pihenésre van szükségem, és tudjuk ezt kezelni. De hogyha nem tudom ezt jelezni, vagy hogyha egyszerűen csak egy olyan belső feszültséget érzek, hogy felrobbanok, és nem tudom ezt kommunikálni feléd, vagy nem tudom ezt kommunikálni a család felé, meg nem tudom megélni, meg megfelelően kezelni, akkor nyilván kijön olyan dolgokban, hogy veszekedés lesz belőle, hogy nem tudom, konfliktus lesz belőle, holott ezeket minden lehet kerülni, hogyha mindketten tudjuk, hogy mi van, hol tartok, stb. Stb. És hogy ezt szerintem mi tudjuk általában, nem?
Igen. Hát meg mennyit segít ebben egy ciklus görbe.
Igen.
Vagy a ciklus vezetés, meg az is, hogy ugye akkor tudod, hogy meg fog jönni, meg másrészt ez az egyik, a másik meg, hogy nem idegeskedsz azon, hogy most megjön-e végre.
Ja, hát ez is.
Mert ugye, hát volt olyan életszakaszunk nekünk is, amikor
persze, ez benne volt.
Havonta azért előtt. meg nyilván vannak párkapcsolatok, ahol ez így rendszerint előjön.
Igen. Na és visszatérve a fogamzásgátlóra, hogy ott ezek a hormonális fázisok meg hullámok nem történnek meg, viszont ott egy másféle hormonális befolyásoltságnak köszönhetően felerősödhetnek olyan tünetegyüttesek, amik mondjuk akár egy konstans ilyen PMS-szerű dolgot produkálnak, és hogy ugye erre vannak olyan kutatások, amiről talán a fogamzásgátlóról szóló részünkben egyébként beszélgettünk, ami az a dán kutatás volt, amiben szintén azt vizsgálták, hogy depresszióra való hajlam. Egyébként a progeszteron hatóanyagú, vagy progesztin hatóanyagú tabletták mellett mennyire felerősödik. De ez egy másik téma, de hogy nyilván itt ilyen dolgok is vannak a háttérben. Szóval, hogy változunk és másképp viselkedünk a ciklus különböző szakaszaiban, igen. Hogy ezt kapásból és csípőből hisztinek tituláljuk, az azt gondolom, hogy ez a társadalmunk sajátja, és sok-sok száz éves beidegződésnek a hatása, amin érződik az is, hogy a nőket értelmileg, nem tudom, az érzéseik befolyásolására, az érzéseik kezelésére vonatkozó képességét, azt egy szintre tesszük a gyerekekével, és azt mondjuk, hogy hisztizik, míg hogyha egy férfi feszült, ideges, stresszes, problémái vannak, irracionálisan viselkedik, azt nem nevezzük hisztinek, hanem az férfiúi indulat, az más, ők tudják kezelni. Tehát, hogy na, érezzük a különbséget.
Értem. Jó, hát ezt szépen lekerekítetted, meg összefoglaltad, úgyhogy akkor ugorjunk a csiklóra, ki ne hagyjuk.
Bár nyilván a
csiklóra azért sokat beszéltünk már az elmúlt
a csiklóra részben, mi is sokat beszéltünk.
Én kérek elnézést, meg Freudról is. Szóval, igazából utána néztem ennek a csikló dolognak, hogy miért lehet ez, hogy a csiklóról ilyen keveset beszélünk, és hogy miért tartjuk felsőbbrendűnek a hüvelyi orgazmust, vagy tartották?
Hát
vagy,
tartották, ja.
Igen.
Még mostanában is elhangzik.
Még mostanában is, igen. De hogy ami engem megdöbbentett, hogy én most találkoztam először Helen O'Connell nevével, aki egy ausztrál orvos, kutató, és igazából 1998-ban rajzolta le, vagy írta le, bocsánat, aztán így a helyesebb megfogalmazni a csiklónak az anatómiáját, és gyakorlatilag az ő munkássága révén került be az orvosi, aztán most már talán a köztudatban is az, hogy gyakorlatilag a csikló milyen összetett szerv, és hogy gyakorlatilag egy teljesen különálló, és sokkal nagyobb, mint ami látszik. Erről már beszéltünk, meg talán te is beszéltél a videódban, ami engem megdöbbentett, az tényleg az az évszám, hogy 1998-ban publikált erről meg, hogy igazából az ő motivációja mögött, hogy ugye a könyveiben, az anatómiai könyvek leírásában a péniszről, meg az erekcióról hosszú oldalak voltak a leírásról, és a csikló sehol nem volt megemlítve a női oldalon, és ez furdalta az ő kíváncsiságát, és ez szerintem egy ilyen tök érdekes info, vagy adalék, amiről eddig nem tudtunk, és akkor nagy részt magyarázatot is ad arra, hogy csiklóügyileg miért hattunk ott, ahol jelenleg vagyunk.
Hát az ebben az érdekes, hogy ha jól sejtem, ennek most én nem olvastam utána, de hogy ő így 98-ban, hogy a teljes szerkezetét, a szövetek, meg mindennel együtt így egészében
idegvégződések. Történő működését írta le.
Mert hogy magát a csiklót már az ókori görögök is ismerték, meg a szerkezetét, nem tudom, már a 15. században összeveszett rajta, hogy a két férfi kutató, hogy kifedezte fel előbb, és kiről nevezzék el a klitoriszt, de hogy mégis ennyit kellett várni arra, hogy akkor ez rendesen le legyen írva, és hogy még a mai napig nagy harcokat okoz az, hogy például van egy aktivista, Isten egyébként nagyon aktív, és most nem tudom hirtelen a nevét, aki pontosan arról beszél, hogy mennyire fontos lenne, hogy az orvosi szakirodalomban, még pontosabban az orvosi atlaszokban a csiklót behálózó erek, idegek szerkezete megjelenjen hosszmetszetben, keresztmetszetben lerajzolva, mert hogy ez a pénisz esetében megtörténik, de a csikló és a vulva összefonódásai, meg nem tudom, esetében nem történik meg, és hogy ő maga egyébként egy félre sikerült plasztikai műtétnek az áldozata, mert hogy a...
Mármint csikló.
Nem csikló, hanem hogy a, ugye nagyon sok ilyen vulva redukciós műtét, intim plasztika, ezt kerestem, van, amiben ugye nem tudom, a kilógó kisajkakat plasztikázzák, hogy ne úgy nézzen ki, ahogy, és ehhez képest ő azt mondja, hogy gyakorlatilag egy csomó plasztikai sebészt, és most itt elnézést kérek, őt idézem, a csikló és a vulva anatómiájára vakon operál, mert hogy eltávolítottak nála is olyan részeket, amik idegek eltávolításával jártak, és gyakorlatilag ezzel az érzetei csökkentek. Most azt nem tudom pontosan, hogy hogyan van nála, hogy nem tud orgazmust átélni, vagy hogy teljesen, vagy részben. De a lényeg, hogy ő neki ez az aktivizmusának a fő csapás iránya, hogy már több anatómiai orvosi atlaszban megváltoztatták ezt, hogy hogyan ábrázolják, vagy ábrázolják egyáltalán a csiklónak a keresztmetszetét, az behálózó ereket, stb. Mert hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy akár egy plasztikai műtétet, ha elvégeznek, bár eleve ennek a létjogosultsága is ugye kérdés, hogy erre ilyen mértékben szükség van, mint amennyire végzik ezeket a műtéteket, meg minek hatására, meg hogyan, stb. De hogy tényleg ő is ugyanezt mondja, hogy a pénisznek az anatómiája ott van egy az egybe, erektált állapotban, nem erektált állapotban, keresztmetszetben, hosszmetszetben, stb. És hogy nagyon sok támadást kap amiatt. Az egy kérdés, hogy oké, vannak a kommunikációjában ilyen túlkapások, vagy nem tudom, hogy lehet mondani, de teljesen érthető, hogy miért úgy kommunikál, ahogy, és hogy nagyon sok támadást kap amiatt orvosi körökből, hogy tehát azért nincsen benne az úgy ott azon a részen az orvosi atlaszban, mert nem releváns, hogy az hogyan van, mert a vulva, meg a nem tudom, a vagina az releváns, de hogy a hüvelynek ez a fajta keresztmetszete, ez nem feltétlenül releváns, stb. És megdöbbentő egyébként, hogy ez még most is ilyen szélmalomharc manapság. És akkor nyilván, amit mi hétköznapi emberek tapasztalunk ebből, az, hogy még mindig vannak ilyen félelmeik nőknek, vagy párkapcsolatban okoz ez problémát, hogy miért nem él át orgazmust a nő a behatolástól. Miért? Azért, mert a csikló szolgálja elsősorban az orgazmust, a gyönyört, ami ott van, kívül esik a vei részen, gyakorlatilag hozzá kell nyúlni, ott van, használjuk, könyörgöm. És az, hogy most az orgazmus vaginális, vagy csiklóorgazmus, az így legyen, nem? Vagy hát használjuk, élvezzük a szexet. Nem azt mondom, ja, ez ilyen hülye hangzik, hogy fárasztó már ezt elmondani mindig, mert én érzem azt, hogy sokat beszélek erről, és nem tudom, hogy amúgy ti hogy érzitek, hogy sokat beszélek erről. valószínűleg sokat beszélek erről, de nem lehet elégszer elmondani, mert még mindig látom azt, hogy valakinek ez új info és felszabadulást hoz, hogy úristen, tényleg, de jó, hogy hű, megváltoztatja a szexuális életemet, hogy hozzányúlok a csiklomhoz, vagy a párom foglalkozik a csiklommal, és jól foglalkozik vele, és azt a mindenit.
Szóval még több csiklógyi lobistát a világnak. Na, ugorjunk a következőre. Ami minden cikkben szerepel, hogy szoptatás és menstruáció alatti teherbeesés. Na, szóval szoptatás alatt hogy lehet teherbeesni? Lehet-e? Mennyire? Mit mondasz erre, Janka? Vagy tanulják meg a tanfolyam?
Hát most ez azért vicces, mert nyilván a saját történetünket is amúgy elmeséltük már többször, hogy nálunk is a második kisfiunk úgy fogant, hogy hivatalosan még, vagy hogy mondjam, nem jött meg még a menstruációm, amikor ő megfogant,
szóval
és még szoptattam ugye a nagyobbik kisfiunkat, és ez úgy történhetett, hogy elkaptuk az első ovulációt, még mielőtt megjött a menstruációm, nyilván azért, mert tudtam, hogy mit kell figyelni, és figyeltük a nyákot, és tudtam, hogy most ér vissza a termékenység. Na most, nagyon sok ilyen sztori van, hogy úgy estem teherbe, hogy nem lehetett volna, és de most akkor maradjunk, arról majd még beszélünk, de maradjunk az ovulációnál, meg a menstruációnál, vagy mi az a szoptatásnál, meg a menstruációnál.
Meg a menstruációnál.
Azért van ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés, mert nem ismerjük, hogy hogyan működik a termékenység, és hogyan működik a ciklus, meg az ovuláció. Lehet teherbeesni persze szoptatás mellett, lehet teherbeesni menstruáció alatt, illetve pontosítok, menstruáció alatti együttlétből. Mindegyikre az vonatkozik, hogy ennek a valószínűsége igen csak kicsi, de nem biológiailag lehetetlen, hiszen mondjuk, ha valakinek rövid a ciklusa, tehát mondjuk ilyen 21-24 napos ciklusa van, akkor lehetséges az, hogy olyan közel van a menstruációhoz az ovuláció időpontja, hogy a spermiumok képesek túlélésre, hogyha mondjuk egy menstruáció 5. napján történik egy együttlét, és még mondjuk van vérzés, és mondjuk az ovuláció meg valahol a 9. nap környékén történik, akkor simán lehetséges az, hogy a spermiumok meg tudják várni az ovulációt, és megtörténik az ovuláció, illetve a menstruáció alatti teherbeesésnek lehet még, hogy mondjam, magyarázata egy csomóféle félreértés a ciklus kapcsán, meg a menstruáció kapcsán. Például az, hogy félreértjük, hogy milyen vérzés az, amit tapasztalunk, hiszen mondjuk, ha valaki nem követi a ciklusát, nagyon sokszor van az, hogy egyszerűen csak a vérzés van, akkor azt elkönyveljük, hogy ez menstruáció, de simán lehetséges az, vannak olyan nők, akiknél az ovuláció esetleg minimális vérzéssel járhat, azt hiszik, hogy elkezdődik a menstruációjuk, mert mondjuk tapasztalnak egy kis vérzést, és kiderül, hogy ez igazából egy ovulációs vérzés volt, ami nyilván azt jelenti, hogy akkor a legtermékenyebb napon történt az együttlét, tehát hogy minden esély megvan arra, hogy abból fogantatás legyen, illetve lehetnek más okai is annak, hogy vannak különböző vérzések mondjuk a ciklus során, ezt okozhatja valamilyen ciklus probléma, vagy hormonális eltérés is. Tehát, hogy igen, lehetséges menstruáció alatti együttlétből teherbeesni, menstruáció alatt konkrétan nem történik ovuláció, mert az egész folyamat ellentétes ezzel, tehát amikor éppen leválik a ményák a hártya, akkor feltételezhetőleg nem érik meg peteseit, mert annak semmi értelme nem lenne, és általában azért a természet, meg a ciklusunk működése, annak van egy, hogy mondjam, van értelme mindig ezeknek a dolgoknak, amik történnek, valamit üzen a szervezetünk, nem történik meg közben az ovuláció, de a menstruáció alatti együttlétből viszont lehet teherbeesés egy későbbi ovuláció következtében. De ehhez kell tudnunk megismernünk a ciklusunkat. A szoptatás az egy hormonálisan teljesen specifikus folyamat egyébként, mert hogy akkor az történik, hogy az ovuláció, illetve a ciklusnak az újraindulása az jó rész gátolva van, főleg addig, amíg a kisbaba sokat szopizik egy nap, főleg, hogyha mondjuk igény szerinti szoptatás van, hiszen a prolaktin hormonnak a termelődése az ugyanúgy az agyalapi mirigy termeli, mint az FSH és az LH hormont, amik az ovulációhoz szükségesek, és éppen ezért, mivel ugyanott termelődik, gyakorlatilag gátolja valamilyen szinten az ovulációnak a megtörténtét, illetve a ciklus elindulását. Most hogyan történetet mégis mondjuk a mi esetünkben is? Úgy, hogy igazából az ovuláció az gyakorlatilag megelőzi a menstruációt. Gyakorlatilag a szülés után olyan, mintha egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú ciklus indulna, ami akár hónapokig vagy évekig is eltarthat, ami egy ilyen hormonálisan gátolt ciklus, amiben egyszer csak, ahogy a szervezetünkben elkezdődik az, hogy termelődik az FSH hormon, elkezdenek érni a tüszők, elkezd újraindulni a folyamat, egyszer csak megtörténik az ovuláció, és ezt, hogyha nem követi megtermékenyülés, akkor megjön a menstruáció az ovulációt követő X nappal. Ami még ilyenkor nehezíti a helyzetet a szoptatás alatt, hogy ha már meg is jön a menstruáció, és már visszatért a ciklus, akkor is pont a prolaktin hormon miatt, ha folytatódik a szoptatás, a prolaktin hormonnak bizonyos gátló hatása miatt lehetséges az, hogy kimaradnak ovulációk, hogy nagyon rendszertelenek még a ciklusok, hogy hosszabbak a ciklusok, tehát hogy ilyenkor azért kicsit nehezebb is követni a ciklusokat. Ebben már mélyebben most nem fogok belemenni, mert erről nagyon részletesen beszélek a tanfolyamon, és cikluskövetési szempontból, meg fogamzásgátlási szempontból ezek már olyan kérdések, amikhez meg kell érteni az egész ciklus működését, hogy értsük azt, hogy mi történik a szoptatás alatt. De hogy persze, szóval lehet szoptatás mellett teherbeesni, és az is fontos viszont, hogy vannak olyanok, akik viszont azt tapasztalják, hogy nem sikerül szoptatás alatt teherbeesni. Szóval ennek is van egy ilyen egyéni faktora, hogy mennyire van gátló hatással a prolaktin hormon az ovulációra és a ciklusra, és van olyan, aki tényleg nem tud addig, mondjuk nem jön a kistesó, nem tud teherbeesni, amíg szoptat. Erre is vannak kutatások egyébként, hogy itt függ attól is, hogy a szervezetünk mennyire érzi a jól tápláltságot gyakorlatilag, tehát hogy nem csak a maga a szoptatás befolyásolja
ezt. A saját vagy a baba jól táplál?
A saját, mert hogy ugye elsődleges a szoptatás, tehát az anyatej az termelődni fog, az kiveszi a szervezeted azt, ami a babának kell mindenképpen, és maximum a saját szervezetettől von el, tehát a te energiaszintedből, a te tényleg tápláltságodból azért, hogy a babát táplálni tudja a szervezeted. Mert az az elsődleges parancs olyankor, hogy a babát táplálni tudja az anyai szervezet, és hogyha viszont megvan a megfelelő vitamin, ásványi anyag, bevitel, mikro-makro tápanyagok, stb., akkor előbb fogja azt érezni a szervezetünk, hogy egyébként biztonságban van, megkapja a megfelelő tápanyagokat, stb., és ilyen módon előbb tudja azt érezni, hogy van energiája még ovulációra is, a baba szoptatása mellett. Ez a Leles Ligának az oldalán vannak erről információk. Ugye ott nagyon sok, nagyon releváns, hasznos, evidence-based információ van szoptatásról, a működéséről, és ott találtam ezt a kutatást, ami erről a jól tápláltságos dologról szól. Úgyhogy, azt hiszem, ezt kimaxoltuk, de hogy tudom, hogy van olyan, hogy elhangzik azt, hogy szoptatás alatt nem lehet teherbeesni, meg az is, hogy szoptatás alatt bármikor teherbeesni. Viccesen hangzik, hogy végül is mindkettő igaz. Igen. Van olyan fogamzásgátlási módszer, ami arra alapul, hogy kizárólagosan szoptatjuk a babát, és ezáltal a szervezet tolja az ovulációt, illetve természeti népeknél is ez megfigyelhető, hogy úgy tolják ki a gyerekek közötti időszakot, a szülések közötti időszakot, hogy minél tovább szoptatják a meglévő babát, és mondjuk ott átlagosan ilyen 2-3 évkor különbség van a gyerekek között, és ez így lehetséges, hogy kitolják odáig a szoptatást, és ennek van egy ilyen gátló hatása. Túlbeszéltem ezt a témát, Zoli,
csak mondom, hogy 2-3 perc volt beírva.
Jó, oké. De hogy mindegy, ezek tök hasznos információk.
Viszont akkor egy kérdés feltetek, hogy csomó görbét láttam az évek során, hogy mi volt
ciklus görbét, csak hogy igen, érthető legyen.
Mi volt az... Jó. Mi volt az a legközelebbi nap ciklus görbénél, melyik volt az a legkorábbi nap, amikor a legkorábban volt a menstruáció, az ovuláció? Ez így érdekelne. Az
9
nap. Hány nap volt?
9 nap. 9 nap környéke. 9-10. Ugye ez logikus is, mert az átlagos ciklushoz azt mondjuk, hogy 21-től 36 napig nagyjából, és hogyha számolgat az ember, erre lehet azért egy ilyen kis egyszerűbb számolást mögé tenni, amiben én nagyon rossz vagyok fejben. Szóval, hogyha azt veszed, hogyha valakinek mondjuk csak ilyen 23 napos a ciklusa, vagy 22 napos a ciklusa, és mondjuk egy átlagos luteális szakasz 14 nap, de általában nem ennyi, mert azt is elmondom, hogy az évek alatt azért tapasztaltam azt, hogy keveseknek van ilyen szép hosszú luteális szakasza, és inkább mondjuk a 12 az átlagos, Tehát a lényeg, hogy a ciklus hossza mínusz legyen 14 nap, akkor mondjuk ha azt veszed, hogy ez egy 23 napos ciklus, segíts nekem számolni, akkor ott kijön mondjuk mínusz 14,
igen,
egy ilyen 9-10 nap. Uh-huh. És az az érdekes, hogy egyébként ennél előbbit nem nagyon láttam, akkor sem, hogyha mondjuk 21-22 napos ciklusról beszélünk, mert akkor mondjuk a luteális szakasz rövidebb. A rövidebb. Nem nagyon találtam. Tehát, hogy erre egyébként nem találtam kutatási összesítőket, bár nem is kerestem, bevallom, de a tanulmányaim során is ugye most már azért nem egy, hanem több termékenységtudat módszerrel kapcsolatos képzést is elvégeztem. És nekem van egy ilyen benyomásom, most ez tökre csak benyomás, és nem egy tudományos akármi, de hogy ez a 9-10 nap azért kell ahhoz a szervezetnek, hogy megtörténjen az ovuláció. Tehát, hogy ennél előbb itt nem nagyon láttam, még rövidebb ciklusok során sem. Eleve ugye az van, hogy mondjuk egy 21 napnál rövidebb ciklust azért úgy nem is tekintünk feltétlenül reálisnak, egészségesnek, tehát, hogy ott valami van. Szóval ez a, igen, ez a 9 kb. És akkor ez reális is ahhoz, amit mondtam mondjuk a menstruáció alatti teherbeesésről.
És hogyha már itt tartunk, akkor áttérhetünk a 28 napos menstruációs ciklusra, meg a 14. napi ovulációra, ami szerintem a te egyik kedvenced, vagy az egyik ilyen leggyakrabban előjövő mítosz, ami még termékenységtudatot elvégzetteknél is nagyon sokszor előjön. Nem a 28 napos, inkább a 14. napi, ugye?
Igen.
Mondjuk el, hogy mi ez.
Hát az, hogy ugye a minden nőgyógyászati tankönyvben, meg általánosságban elhangzik, minden cikkben, ami a teherbeesésről szól kb., vagy általánosságban akarja bemutatni azt, hogy a menstruációs ciklus, vagy ábrán, ami a menstruációs ciklust ábrázolja, 28 napot mutatnak, 28 nap látható, 28 napot vernek bele a fejünkbe. És nagyon-nagyon élénken él ez, hogy az egészséges ciklus az 28 napos. Holott minden adat azt támasztja alá, hogy ez egy óriási mítosz olyan szempontból, hogy persze létezik 28 napos ciklus, de egyrészt a ciklusnak a változása is valamilyen szinten rendben van, tehát az, hogyha a ciklushoz változik valamennyit ciklusról ciklusra, akár egy-két napot stressz hatására, bárminek a hatására, ugye maga a petegérés folyamata az egy érzékeny folyamat a follikuláris szakaszban, és tolódhat betegség, stresszvizsga időszak akármi hatására maga az ovuláció a ciklus során, és ezáltal lehet hosszabb a ciklus. De még a nagy átlag is azt mutatja, hogy az esetek 13%-ában beszélhetünk 28 napos ciklusról, ezt 10.000 ciklus vizsgálata alapján hozták ki. Egyébként 14% ez alapján a 27 napos ciklusok száma, tehát hogy ez még magasabb is, minimálisan, de magasabb is. És ez azt jelenti, hogy az összes többi ciklus esetén, az összes többi nő esetén, tehát a ciklusok 50%-a, nagyjából 50%-a, most nézzétek el, így nagyon kerekítek, de hogy 50%-a hosszabb, mint 28 nap, és ez teljesen normális. Nagyjából 40%-ban, vagy kicsit kevesebb, mint 40%-ban pedig rövidebb ennél a 28 napnál. Tehát, hogy 10%-ról beszélünk 28 napos ciklus esetén.
És ugye a tanfolyamosaink között nemrégiben végeztünk egy utánkövetéses felmérést, igen. És ugye itt is mi is megkérdeztük ezt. Nyilván itt azért releváns ez a kérdés, hogy azért nagyon jó, ha mondhatom ezt, mert hogy itt ugye ők pontosan tudják a tanfolyamosok, akik követik a ciklusokat, hogy a ciklusgörbe alapján, hogy mennyi a ciklusok már mint napban, és...
Na de várjál, mondjuk el, hogy ezt hányan töltötték ki, mert nem 20 meg 30 ember
töltötték.
Több mint 600-an töltötték ki. Egyébként ez már majdnem a reprezentatív határ felé közeli, de persze nem az, mert a minta az a saját tanfolyamot végzetteink között volt, de ez egy iszonyú jó arány, tehát 600 akárány ember az egyébként már bármilyen, csak úgy mondom, ezt csak úgy, Zoli, neked is mondom, meg úgy, kicsit ilyen dicsekvésként, hogy szerintem ilyen 600 emberes kutatásra már bármelyik kutatóintézet megnyalja a 10 ujját, tehát hogy az nem egy kicsi.
Nem voltam még kutatóintézet, de a te ujjadat megnyalni.
Na jó, szóval, hogy a lényeg, hogy ez rohadt jó arány, és erre nagyon büszke vagyok, és...
És itt is rákérdeztünk a ciklushoz. 16% jött ki ugye a 28 napos.
Teljesen ugyanezt az arányt hozta.
Igen, majd erről szerintem írunk egy bővebb posztot erről az adatról, mert egyébként érdekesek voltak a válaszok, de ugye hát az arra 28 nap az hát nem csak azért, tehát annak van egy misztikuma is, ugye, mert ugye a holdfázis az 29, igen, kicsit több, mint 29 és fél nap, és hát ugye hát az a 28 az mennyire közel van ehhez a holdfázishoz, meg
a holdtól való szinkronizálás.
Igen, és nem véletlen, hogy nagyon sok még ilyen termékenységgel foglalkozó szakember, vagy nem szakember is, hát így előszeretettel hozza a holdnak a fázisait.
Igen, illetve azt, hogy valaki
a fogyó teli hold, a teli hold, igen,
ovulál, vagy az új holddal ovulál.
Jól illeszthető ezekbe a misztikus jellemzéseibe.
Én azt gondolom egyébként, hogy ezek valahol tök szép dolgok. Ez a természettel való szinkronicitás, hogy a hold és a nő, és ez a hold és nő kapcsolat, ez így...
Lehet, hogy van valami nagy természeti alapja.
Igen, meg hát ahogy a dagály, apály, nem tudom, köze van a hold. Szóval ez ilyen tök szép,
ez
szerintem.
Ez olyan, mint a cirkadián ritmusnak is. Igen. Nyilván van köze ahhoz, hogy a nap hogy kell és fekszik.
De én azt gondolom, hogy sokunkat elragad annak a szépsége, hogy ez mennyire jól hangzik, és mennyire misztikus, és hogy igen, mi nők ilyen természeti lények vagyunk, és ilyen misztikus magasságokban létezünk, hogy a holddal vagyunk szinkronban, és ez mindaddig tök szép, amíg nem vesszük ezt szentírásnak a saját testünk vagy ciklusunk kapcsán. Tehát azért nem egyszer találkoztam olyannal az évek során, hogy valaki azt gondolta, hogy neki folyamatosan késik a menstruációja, és így kérdeztem, hogy mihez képest, tehát hány napos a ciklusod? Hát mindig 31-32. Mm. És akkor így néztem, hogy tessék, ez, hogy akkor neked 31-32 napos ciklusod van. Jó, de mindig késik 3-4 napot a menstruáció. Na, mihez képest? Hát a 28 naphoz képest, neki mindig késik. És mindig várt a 28. napon, hogy megjön, és nem jött meg. És ez nem jó. Tehát, hogy ez egy teljes félrevezetés a saját testünk kapcsán, hogy ez így, azt hisszük, hogy van valami ilyen standard, amihez valamilyen módon mindenki menstruációjának és ovulációjának igazodni kéne, holott a számok, az adatok, a nagy adatok azt mutatják, hogy ez nem így van. Tehát egy 10%-ról beszélünk, akiknek tényleg 28 napos a ciklusa. És én azt gondolom, nem tudom, erről nincsenek adataim, hogy egyébként előtte, a fogamzásgátló tablettek bevezetése előtt mi volt erre a standard, a női ciklusra, de én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok köze van ahhoz, hogy a fogamzásgátló tablettek működési mechanizmusát úgy lőtték be, hogy akkor 28 napos ciklusra standardizálták, ugye 21 napig szeded a tablettát, abba hagyod, és akkor 7 napot vérzel, vagy hát akkor megjön a menstruáció, akkor abba hagyod, és aztán újra elkezdett szedni. Tehát, hogy ezzel egy ilyen 28 napos ciklus alakult ki, és nyilván azt gondolom, hogy folyamatokat megtanulni könnyebb ilyen standardizált adatok alapján, tehát hogy így talán ezért van benne az oktatásban is az, hogy igen, 28 napos, igen, 14. napon az ovuláció. Persze könnyebb így megmagyarázni, hogy bizonyos körülmények között ez így néz ki, csak láthatjuk azt, hogy az esetek majdnem 90%-ában meg nem így néz ki. Tehát, hogy ezt mutatják hát az adatok.
Azt kellene kiverni a fejekből, hogy csak ez a normális. Igen. Nyilván van nem normális kategória is, csak nem az, hogyha mondjuk egy kicsivel több vagy kicsivel,
majd kicsivel kevesebb. És ez nagyon nagy károkat okoz. Abban is nagyon nagy károkat okoz, és akkor térjünk át a 14. napi ovulációra.
Igen, azt akartam mondani, hogy talán akkor ezt is tisztázzuk, hogy mi ez a 14. nap, mert mielőtt elkezdtem volna vele dolgozni, előtte én sem tudtam ezt.
Hát ugye a 14. napon lévő ovuláció, illetve a középidőben történő ovuláció, az ugyanígy az 28 napos ciklushoz kapcsolódik szorosan, az arról szól, hogy általánosságban, egyet megint picit visszatérünk, de ezt akit érdekel nézzen utána, de ugye hogy a ciklusnak a szakaszai, a menstruáció, a follikuláris szakasz, ovuláció, luteális szakasz, ezek különböző hosszúságú szakaszok, a follikuláris szakasz az, amiben a szervezet érleli a petéket, felkészül az ovulációra. Az ovuláció ez egy nagyon rövid szakasz, mert megtörténik és kész, tehát hogy ez egy pillanatnyi történés a ciklus során, ám de ez a ciklusunknak az origója, hogy ez megtörténjen, amikor megtermékenyíthetővé válik a kiszabadult petesejt. A follikuláris szakasz ellenben, amikor felkészül a szervezetünk az ovulációra, az egy változó hosszúságú szakasz, ahogy az előbb is említettem. Átlagos ciklus hossz esetén, illetve ha valakinek mindig ugyanolyan hosszúságú nagyjából a ciklusa, tehát tudja, hogy mondjuk nagyjából 31 napos ciklusa van, akkor nagyjából egyforma lesz ez a szakasz, de egyébként ez a ciklusunknak a változó szakasza, és van a luteális szakasz, ami viszont a ciklusunknak a fix szakasza, ami az ovulációtól a menstruációig terjedő időszak. És ez a 14. napi ovuláció, ez úgy jön ki, hogy átlagosan 14 naposnak vesszük a luteális szakaszt, ami a valóságban nem teljesen így van, mert a luteális szakasz az azért lehet mondjuk, én inkább azt látom így most az elmúlt 7 év munkássága során, úgyhogy rengeteg ciklusgörbét láttam már, hogy a 10-12 nap az átlagos, lehet, hogy az ideális a 14 lenne, hogyha megfelelő a progeszteron szintünk, és tényleg szép magasan van a progeszteron szint, és akkor egyébként kevesebb a PMS tünet is, hogyha szép magasan van a progeszteron szint, meg minden csak. Mind beszéltünk róla, a stressz, népbetegség, stb. Ezek mind hatással vannak arra, hogy nem biztos, hogy megfelelő a progeszteron szint. Na, de lényeg az, hogyha egy ilyen 14 napos luteális szakasszal számolunk, akkor ugye 28 napos ciklussal számolva kivonunk szépen a 28-ból 14-et, és akkor 14. napja az ovuláció.
És mi ez a vérvétel a 14. napon?
Nem a 14. napon van a vérvétel, hanem 21. napi vérvétel.
De a 14-hez számoljuk a hetet, ugye?
Igen, a 14-hez. Itt Zoli arra kérdez rá, ami szintén egy ilyen állandóan visszatérő kérdés, hogy van a ciklus vizsgálatoknál a 21. napi vérvétel, amikor a ciklus hormonjait nézik meg, az ösztrogén, progeszteron, milyen arányban vannak, és ez főleg akkor fontos, hogyha valakinél mondjuk babatervezés miatt hormonpanelt csinálnak, és akkor ilyenkor van a ciklus 3. napján egy vérvétel, ahol megnézik a kiinduló szinteket, ami tök oké, és abban nem nagyon tud eltérés lenni, tehát hogyha megjött a menstruáció, akkor addig ugyanolyan a ciklus, tehát hogy ott az fix, hogy a ciklus 3. napján megcsinálják ezt. Viszont van az úgynevezett 21. napi vérvétel, ami viszont arra hivatott, hogy azt mérje meg, hogy megtörtént-e az ovuláció, a progeszteron szintünk megfelelő-e, és ezt az ovuláció után nagyjából egy 7 nappal érdemes mérni, mert hogy akkor van a legmagasabban nagyjából a progeszteron szintünk. És ez azért lehet, mert a luteális szakasz az tényleg egy fix időszak, aminek a ciklusunk során, aminek az a karakterisztikája, hogy a progeszteron hormon, az tényleg addig van jelen a szervezetünkben, amíg érzékeli a szervezetünk azt, hogy megtörtént-e a megtermékenyítés, vagy nem, és ez nagyjából az ovuláció után egy 5-7-10 nappal kiderül a szervezetünk számára. Ezt próbálom ugye nagyon konyha nyelven átadni, most lehet, hogyha ezt egy nőgyógyász hallgatja, akkor tépi a helyet, de szerintem ez így érthető, hogy ha kiderül a szervezetünk számára, hogy megtörtént a megtermékenyülés, akkor meg a beágyazódás, akkor a beágyazódás hatására a progeszteron szintünk magasan marad a várandóság során, termeli a kiürült tüsszőből lett sárga test a progeszteron szintet, és valahol a 12. hét környékén a kialakult mélepény átveszi ezt a szerepet, és utána ő kezdi el termelni, vagy azt kezdi el termelni a progeszteront, átveszi ezt a progeszteron termelést. Viszont, hogyha nem történt meg a megtermékenyülés, ami a ciklusaink legnagyobb százalékát érinti, akkor a szervezetünk realizálja, hogy itt akkor nem kell tovább progeszteront termelni, és ennek a szintje elkezd csökkenni. Tehát, hogy ezért van az, hogy ez egy tök fix időszak, hogy hány napig termeli a szervezetünk a progeszteron hormont, és hogyha ez a progeszteron hormon termelődés egy bizonyos pontnál tovább fennmarad, ezt általában úgy mondjuk, hogyha 16-18 nap nál tovább termelődik a progeszteron, akkor ott már biztos, szinte biztosra vehető, hogy történt megtermékenyülés és terhesség van a háttérben. És nyilván ennek a legegyértelműbb jele, vagy ezt onnan fogjuk értékelni, hogy nem jön meg a menstruációnk, de aki követi a ciklusát, az akár már ezt előbb is láthatja egy ciklusgörbéből. Honnan indult ki a gondolatmenet? Onnét, hogy a 21. napi vérvétel, ezért van a 28 napos ciklus szerint a 21. napon, mert ugye kijön könnyen a matek, 14. napi ovuláció, plusz 7 nap, az 21 nap csá. Csak hogy az esetek majdnem 90%-ában, vagy igen, tehát hogy mondjuk 80%-ában nem 28 napos ciklusról beszélünk,
Általában inkább több.
Inkább több, vagy kevesebb. Ugye itt van ebben egy kicsi játék, mert hogyha most ebben a ovuláció plusz 7 napban van egy 2 nap eltérés mondjuk, akkor az nem számított, látszani fog, hogy van progeszteron termelődés, és hogy megtörtént az ovuláció. Viszont abban az esetben lehet ez nagyon káros, hogyha valakinek sokkal hosszabb a ciklusa, és a 21. nap környékén történik mondjuk az ovuláció, vagy mondjuk még meg sem történt az ovuláció, ami könnyen kiszámolható, hogy mondjuk egy 35 vagy 36 napos ciklusnál simán benne van a pakliban, ugye 36 mínusz 14, az mondjuk pont 22. Uh-huh. Jó számolok? Igen. Kiszámoltam fejben, jó vagyok. Szóval, hogy akkor elmegy a 21. napon valaki vérvételre, és kijön az, hogy nem történt ovuláció, nincsen, nem megfelelő a progeszteron szint. Hát persze, hát hogy történt volna meg az ovuláció, amikor, vagy hogy termelődött volna még a progeszteron, amikor most fog történni, vagy most történt meg, és még a progeszteron szint nem lesz kimutatható. Szóval ezért is nagyon fontos lenne, és vannak olyan laborok, ahol már elkezdték egyébként azt kiírni, hogy hosszabb ciklusok esetében inkább ne 21. nappal számoljanak, hanem hát a ciklushoz mínusz 14 nap, és akkor közelebb leszünk az igazsághoz. Nem, ciklushoz mínusz 7 nap, igen, bocsánat, uh-huh. És akkor végezzük el ezt a vérvételt, ami tök jó, a sokkal közelebb lesz az igazsághoz, akkor is, hogyha valaki nem követi pontosan a ciklusát, de a ciklus hosszát legalább tudja. Ennek ellenére nagyon sokszor van az, hogy rutinból mindegy milyen a ciklushoz, mégis a 21. napon történik meg a vérvétel, és egyébként visszatérő kérdés sajnos az én tanfolyami csoportomban is az, hogy nekem 30 akárhány napos ciklusom van, az orvosom mégis ragaszkodik hozzá, hogy a 21. napon menjek el a vérvételre, és akkor felteszik a kérdés, na most akkor annak mi értelme van? Hát és akkor ott jön az, hogy jó, hát akkor ki kell cselezni a rendszert, menjél akkor, amikor te pontosan tudod, hogy mikor kéne elmenned, és akkor kapunk valós eredményeket. Ez egy ilyen érdekes dolog, de hogy nyilván ezzel vállalunk felelősséget önmagunkért egyébként, meg ezzel szerintem segítjük is a rendszert, hogy nem végzünk felesleges vizsgálatokat felesleges időpontban. Szóval ez például lehet az egyik nagy hátulütője ennek a 14. napi ovuláció mítoszának, illetve a babatervezésnél, amikor valaki nem követi a ciklusát, és azzal számol, hogy hát valahol középidőben van az ovuláció, tökre félrevihet az, hogy mondjuk hosszú ciklusok esetén is úgy gondolja, hogy a 14. nap környékén rendben van, hogy akkor próbálkoznak nagyon, és hogy ez a tévhit, ez annyira szerteágazó, és annyira beágyazott egyébként, hogyha veszel egy ovulációs tesztet, azon is az lesz rajta, hogy nem tudom, mondjuk érdemes 3-4 napon keresztül tesztelni a ciklus során, és akkor ezért kezd el a 10. vagy a 11. napon. Uh-huh. És akkor valaki elkezdi mondjuk megcsinálni az ovulációs teszteket, mondjuk 3 különböző napon a 11. naptól, és realizálja, hogy ó, hát nekem nem mutat ovulációt, akkor nekem nincsen ovulációm, akkor kezdjük el a kivizsgálásokat, stb. Stb. Holott valószínűleg csak később kéne elkezdeni mondjuk a tesztelést, hogyha nem figyeli a nyákot, meg a saját ciklusát. Tehát, hogy nagyon káros beágyazottsága van ennek, és sokkal jobban kéne ismernünk azokat a folyamatokat, amik a testünkben történnek, ahhoz, hogy tudjuk, hogy ezek tök jó eszközök, csak tudnunk kéne, hogy a mi ciklusunkra szabottan mikor alkalmazzuk ezeket. És ez csak akkor megy, hogyha pontosabb ismereteink lennének erről, de a középiskolai biológia könyvekben is sajnos az lesz, hogy 28 napos ciklus, 14. napi ovuláció.
Uh-huh. Na, ezt az átkötést figyelj, de mi értelme van itt számolgatni ezeket az ovulációkat, hogy 14. vagy 21. nap, amikor létezik spontán ovuláció, és bármikor egy nő egy jó orgazmustól ovulálhat.
Ó, de profi újságíró.
Na, mesélj.
Hát ez a kedvenc. Rohadt jól hangzik, hogy egy jó orgazmustól majd egy jó nagyot ovulálsz is.
Azt akarod mondani, hogy ez csak mítosz?
Igen, és nyilván a pasik egóját is ez nagyon legyezgeti, hogy ja, akkor átélvezett a csajom, hogy ovulál tőle egy hatalmasra. Rögtön tervesett. Ami így legyen így, tehát hogy ez így tök szép, meg csináljátok így, én ez abszolút mindenkinek legyen élvezetes. Itt most arról van szó, hogy a spontán ovuláció, mint kifejezés, eleve egy fals dolog, mert mást jelent, mint
ezt
amit a...
spontaneitást tegyük tisztába.
Hogy... Na, szóval, hogy a spontán ovuláció kifejezés mást jelent, mint amit a köznyelvben értenek alatta, uh-huh. vagy a spontán peteérés, illetve, hogy abban a formában, ahogy ezt használják, nagyon, nagyon sok szempontból meg lehet közelíteni azt, hogy abban a formában ez miért nem igaz, ahogy erről beszélnek. Kezdjük ott, hogy maga ez, hogy spontán ovuláció, ez azt jelenti, hogy az ember egyébként egy spontán ovuláló faj, igen, nem tudom, biológiailag ezt helyesen fejeztem ki, de a lényeg az, hogy nem függ a szexuális aktivitásunktól az, hogy a menstruációs ciklus és az ovuláció végbe megy bármilyen esetben, akkor is, hogyha az ember nem él aktív szexuális életet. Uh-huh. És ez azért fontos, mert vannak olyan fajok, például a nyulaknál, meg nem tudom, talán a macskáknál is, nem akarok ilyeséget mondani, tehát hogy párusúlyú patásoknál, tehát vannak olyan emlős fajok, ahol indukált ovulációról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a szexuális aktivitás hatására jön létre az ovuláció, és
szóval utána tényleg az történik, hogy olyan volt szexelnek, hogy az volt.
Igen, ovuláció. De ez az indukált ovuláció, nem a spontán ovuláció, és nem tudjuk, hogy mennyire jó a nyulaknak, vagy mennyire a nőstény nyulaknak, de feltételezzük, hogy biztos jó nekik. De lényeg, hogy a szexuális aktivitáshoz
kötődik. A delfineknél hogyan van?
A delfineknek van orgazmusuk, azt tudjuk.
Igen. Hogy vajon náluk?
Ezt pont nem tudom, hogy ne hozzám el zavarba, hogy én nem vagyok biológus, hogy az állatok...
Ennek utána fogunk nézni.
Igen, hogy ezekről tudjak bővebb infókat mondani, de hogy a lényeg, hogy az emberre vonatkozóan ez nem ezt jelenti. A most ennek ellenére vannak nagyon sokan, akik azzal jönnek, hogy hát ők olyankor estek teherbe, amikor nem lehetett volna. Na most, ha nem lehetett volna, az lehet, hogy csak ennyire vonatkozik, hogy nem a 14. nap környékén, hanem ők máskor voltak együtt, és máskor történt a teherbeesés, ami az előzőek fényében, és köszönöm ezt a csodálatos átkötést, mert ez fantasztikus volt, és tök jól összejön most így a magyarázat ezzel az egésszel, hogy mint az előzőekben hallhattátok, nem a 14. napon történik feltétlenül az ovuláció, hanem nagyon sok mindentől függ, hogy mikor egy ciklus során, így az, hogy nem a 14. nap környékén voltatok együtt, és abból lett megtermékenyülés, az nem jelenti azt, hogy ott spontán ovuláció történt. Márpedig nagyon sokan ebben a hitben élnek, hogy hát akkor kellett volna történnie, és akkor nem akkor történt meg. Na most ehhez, hogyha hozzáadjuk azt, hogy egyébként a spermiumok képesek akár 5 napon keresztül életben maradni a női szervezetben, hogyha már bejutottak a méhnyakba, és a méhnyak állapotának, méhnyaknyák állapotának megfelelően, hogyha jelen van a termékeny méhnyaknyák, és a nő termékeny időszakban van, akkor képesek megvárni az ovulációt, akkor itt még mindig szintén van játék abban, hogy mikor történt az együttlét, és effektíve mikor történik egyébként az ovuláció és a megtermékenyülés. Illetve van egy ilyen visszahatása ennek a dolognak, hogy ez az orgazmus, meg a jó orgazmus dolog, hogy amikor a termékeny időszakban vagyunk, tehát amikor a méhnyaknyák intenzívebben termelődik, amikor az ösztrogén szintünk magasabban van, amikor közeledünk az ovulációhoz, akkor sokkal intenzívebben tudjuk megélni az orgazmust is, hiszen eleve nedvesebbek vagyunk, eleve vérbőség van az alhasi területekben, tehát eleve minden arra játszik, hogy amúgy a szexuális aktivitásunk magasabban legyen ebben az időszakban. Tehát, hogy így eleve abban az időszakban van intenzívebb orgazmus, nagyobb, magasabb libidó, és ez egy ilyen, inkább megfordítom a folyamatot, tehát hogy pont azért kívánjuk jobban, pont azért magasabb az orgazmus valószínűsége, mert termékeny időszakban vagyunk. Ez a akkor estem teherbe, amikor elvileg nem lehetett volna, ez mondjuk a termékenység tudat módszer szempontjából akkor lenne csak releváns vagy értelmezhető, hogyha azt jelenteni, hogy van egy ovuláció akkor, amikor a ciklus során megtörténik az ovuláció, és lenne egy ovuláció mondjuk sokkal később, még egy random a luteális szakaszban valamikor. De hogy ez így ebben a formában, ezt soha semmilyen kutatás nem igazolta, már pedig most már ultrahang technológia is minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy ez követhető legyen, és van is egy kutatás, amit nagyon félreértelmezve 2003-ban így hoztak le, igencsak szenzáció hajház címmel, hogy kiderült, hogy a nők 2-3-szor ovulálnak egy ciklus során. Ezt a Saskatchewani, remélem jól mondtam, egyetem, kanadai egyetemnek a kutatói csinálták ezt a kutatást. Én elolvastam az egészet, és egyébként olyan szinten félrement ennek az értelmezése, hogy később adott egy interjút a vezető kutató, hogy ez teljesen félreértelmezése annak, amit ők találtak, mert ők azt találták, hogy több peteérési hullám is van egy ciklus során, ami totál rendben van, ez nyilván ezt tudjuk is, hogy a peteérési folyamat, vagy tüszőérési folyamat, ez egy hosszabb folyamat, nem az alatt a tizen pár nap alatt történik meg, amíg eljutunk az ovulációig, hanem sokkal előbb elkezdődik, gyakorlatilag már 90 nappal azelőtt, hogy megtörténne az ovuláció, csak így szépen halad ez a folyamat, és hogy ezek a tüszőérési hullámok, ezek több hullámban vannak egy ciklus során, de a kutatás azt hozta ki végül, hogy maga az ovuláció mindegyik érett tüszőből, amelyiket nyomon követtek, a végső ovulációs hullámban történt, tehát akkor, amikor egy ciklus során az releváns, hiszen a hormonális folyamatok úgy zajlanak a női szervezetben, úgy van felépítve a ciklus, hogy minden a köré épül, hogy az ovuláció megtörténik. Tehát azok a hormonális folyamatok, amik 10-14 napon, vagy 10x, vagy 20x napon keresztül épülnek fel, nem tudnak egyik pillanatról a másikra megtörténni. Hogyha már, hiszen, és akkor vegyük ezt is figyelembe, hogy hiszen a szervezet nem áll készen arra, hogy megtörténjen az ovuláció, mert ez egy dolog, hogy egy petesejt kiszabadulna a tüszőből, de nem tud megérni olyan gyorsan, hogy az akkor éppen aktuálisan abban az állapotban legyen, hogy megtermékenyíthető legyen, de még ha megtermékenyíthető állapotban is van, a szervezet nincsen abban az állapotban, a ményálkahártya, hogy befogadó legyen a megtermékenyült, vagy kivőküldött petesejt számára, mert a ményálkahártya felépülése is a ciklushoz kötött. És különböző folyamatok zajlanak a follikulális szakaszban, meg különböző folyamatok zajlanak a luteális szakaszban arra, hogy hogyan növekszik, vastagszik a ményálkahártya, és hogyan képződnek benne vérerek ahhoz, hogy el tudják látni a beágyazódó megtermékenyült petesejtet, hogyha arról van szó. Tehát, hogy ez nem, semmilyen formában nem logikus úgy, ahogy ez a köznyelvben elterjedt, és ahányszor hallunk róla, és egyébként mindig a termékenységtudat módszer kapcsán hallunk róla, hogy de ezek a módszerek azért nem biztonságosak, mert amúgy bármikor történhet spontán ovuláció az orgazmus hatására. És én itt érzek megint egy olyan vonulatot is, ami egyfajta ilyen atyáskodó vonal, ami arról szól, hogy jobb, hogyha nem töröd a kicsi fejed azon, hogy megtanulj egy ilyen módszer, mert egyébként bármikor teherbe eshetsz, és mondjuk ezt főleg tiniknek szokták mondani, hogy amúgy egy ciklus során bármikor teherbe lehet esni. És ez rengeteg terhességi parát okoz, hogy mondjam, teljesen feleslegesen fiatal lányokban olyanok is vannak, és ezt most termékenységtudattan folyamoson mondta, ugye interjúkat készítettem most az utóbbi időben pár tanfolyamosan, ami szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy miért készítettük a felmérést is, és erről majd így az adás végén beszélünk még, de hogy nagyon érdekes volt hallani, hogy volt olyan, akinek olyan erős volt a terhességi parája, hogy azt sem nyugtatta meg, hogy megjött a menstruációja, mert hát, hogy olyan sztorikat is hallani, hogy valaki a terhessége mellett menstruált folyamatosan, és hogy bármi is lehetséges igazából, és bárhogy is lehetséges teherbe esni. És én azt gondolom, hogy ez, hogyha erre ráparáztatjuk a lányokat, meg a fiatalokat, ez nem véd meg szerintem a nem kívánt terhességtől. Szerintem az védene meg a nem kívánt terhességtől, és az hozna felelősségteljesebb magatartást, hogyha megértenénk pontosan, hogy hogyan működik a ciklus, megtanulnánk pontosan, hogy hogyan működik a ciklus, és ezzel párhuzamosan biztatnánk felelősségteljes szexuális magatartásra a fiatalokat a megfelelő védekezés alkalmazására. Tehát a tudás ez esetben nem elvesz abból, hogy mennyire vagyunk felelősségteljesek, hanem hozzáad ehhez, és a világon nincs annyi az én gyerekem spontán peteérésből született, meg akkor fogant, amikor nem lehetett volna, mint amennyit egyébként hallok, látok így online, vagy amennyien ezt állítják, ha ez így lenne, akkor ez orvosi csoda lenne, és akkor sok szaklapban látnánk erről információkat, de egyébként kutatási alapok ezt nem támasztják alá, illetve amire hivatkoznak, hogy kutatásként alátámasztja, az nem azt támasztja alá, amire akkor gondolják, hogy alátámasztja.
Így el egy kicsit. Az újabb monológ után adok egy poharat, és akkor szögezzük le, hogy ez a férfiaknak kedves mítosz, amit itt most kaszaboltál, szétmarcangoltál, azt gyakorlatilag, hogyha legközelebb halljuk, akkor gondoljunk arra, hogy a spontán ovuláció az nem más, mint Rega a csodaszer számról. És ennyi.
Imádom.
Azért jó, hogy ilyen 10 perces monológokat tartasz, mert közben ilyeneket van időm kitalálni.
Ez nagyon tetszik.
Na.
Nagyon jó, Rega a csodaszer számról. Ezt fölírom, várjál, ezt írjuk már föl majd, ez fontos lesz nekem.
Felírjuk.
A...
Rendben. Na, de még mielőtt...
A vége bejelentésre.
Még egy mítoszt hozok, jó? Csak azért, mert igazából ez volt az, amiről én... Itt egy kicsit összekeveredik a mítosz meg a tabu, és bár azt beszéltük a rész előtt, hogy csak mítoszokról beszélünk, de hogy van egy akkora tabu, vagy legalábbis számomra tabu volt így előtte, hogy ami aztán összefonódik egy mítosszal is, és én, nekem például így az egész termékenység tudat kapcsán ez volt a legnagyobb felismerés, ez a, hát hogy minden hüvei váladék rossz, gyakorlatilag ez a mítosz, és ugye, hogy hát minden folyás rossz egyenlő, és nekem ez a mítosz, ez közben párosul azzal a tabuval, hogy én életemben nem hallottam a méhnyaknyákról addig, amíg a, nem tudom, Billings könyvet a kezembe nem nyomtad.
Hát és szerintem rengetegen vannak.
Szerintem nagyjából a férfiak is így vannak, és gyakorlatilag a nők nagy hányada is. Akkor ezt csak nagyon röviden tegyük rendbe, és akkor elmondjuk, hogy majd erről hol, és miként bővebben.
Jó, hát igen, szerintem rengeteget beszélek a méhnyaknyákról, meg nyilván így, nem tudom, most mondjam azt, hogy Magyarországon először kezdtem el úgy beszélni erről, meg úgy megmutogatni videóban, nem tudom, tojásfehérjével, meg ilyesmi, hogy ez konkrétan micsoda, hogy volt olyan, aki csak a videóm alatt, vagy a videóm kapcsán írta azt, hogy úristen, ez a felfedezés megváltoztatta az életét, és amúgy sikerült a baba, mert rájött arra, hogy mi az, amit lát, és hogy az a termékenységi
megfelelő. Gyakorlatilag ez a váladék az, ami az ovuláció előtt környékén megjelenik, és a spermiumok számára az utat biztosítja a méhnyak felé. Hú, azt még el tudtam mondani.
Nagyon szépen mondtad, én sem tudtam volna jobban. Igen, szóval, hogy az ösztrogén hatására a méhnyakunk termeli ezt a váladékot, aminek az állaga a tejszerűtől, a krémesen át, a tojásfehérjésig változik. Igen, jó, ez amikor tudjátok, így annyira berögződött, hogy így elkezdtem mondani, és akkor...
Vetted a nagy levegőt, láttam.
Nem. Szóval a lényeg, hogy igen, erről nagyon sokat beszélek, de hogy tényleg ez van, hogy nagyon sokan éreznek szégyent amiatt, hogy a bugyiukon van valami, egyébként ezt én is megéltem tinikoromban, fogalmam nem volt, hogy mi az, és hogy emlékszem, az ilyen Bravo magazinban, meg ilyenekben voltak ilyen kérdések, hogy koszos volt a tangám, és akkor én nekem akkor nem esett le, hogy ez mit jelent, de kiderült utána ugye a következő sorokból, hogy ez azt jelenti, hogy nyilván valami volt a bugyin, mert hogy termelődik a nyák, vagy a nedvesség, ami kijön a hüvelyből, és hogy úristen, és a barátom, hogy fúj, mondta, hogy milyen koszos, és undi, és nem tudom, és
akkor nem, az ehhez kapcsolódó dolog, hogy minden ilyen folyást azt így kezelni kell, orvosilag, vagy nem tudom, gyógyszeres úton, vagy egyéb.
Hát, vagy hüvelyöblítéssel, és van, aki tényleg rendszeresen.
Az, hogy mennyire erős a téma, meg a kérdés, az bizonyítja például, hogy a mi honlapunkat erre a keresőszóra keresik talán a legtöbben, azt hiszem, hogy talán a luteális fázis, meg nyák, ezek azok, amik a topban vannak még a termékenységtől, meg a hormonmentes mellett.
Ami egy tök érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy volt egy idősebb hölgy, azt hiszem, aki a nagy csoportomban, a nagy Facebook csoportomban írta azt, hogy lányok, hogy így erről tényleg tök sokat kell beszélni, hogy milyen fontos ez a nyelv. Szóval
gyengét fogamzásgátlás
és termékenység tudat, jó hosszú neve van. Ez az, amiben lehet ingyenesen csatlakozni a Facebook csoportba, és egy csomó infó van, szóval főn csak a kérdésekre válaszoljatok. De lényeg, hogy azt mondta ott egy idősebb hölgy, hogy hát lányok, hogyha ő erről így, amikor tudomást szerzett, hogy ez létezik ez a nyák, még régebben, tehát nyilván ez nem, az én munkásságom kapcsán, hanem úgy egyébként, de hogy nekik azért nem sikerült a baba, mert hogy rendszeresen hüvelyöblítést alkalmazott, hogy frissnek, tisztának érezze magát szex előtt. És kimosta a nyákot azzal, hogy minden szex előtt hüvelyöblítést végzett, hogy illatos, meg friss legyen, és amikor rájött arra, hogy olvasta valahol, hogy a nyáknak szerepe van a fogamzásban, és elhagyta ezt a gyakorlatot, utána teherbe esett rögtön. Tehát, hogy van, amikor ilyen dolgok vannak a háttérben, hogy a nem ismeret, a nem tudás olyan konkrét károkat okoz, ami így nem tudod, hogy miért nem sikerül a baba, és kiderül, hogy ezért, vagy sokaknál nem a megfelelő időben próbálkoznak.
Erre rakódik egy lobby is, hogy ez a 60-as években kezdődött lobby, amiről beszéltünk már szintén, hogy a hüvelyet tartsd tisztán, meg az ilyen vagibánába lövelhető, rakható egyéb szerek.
Lövelhető. Jó, ilyen tiszt, igen. Volt a Lysol is, ami egy egészen...
Hát
horribilis dolog volt az 50-es években, igen.
Vannak, és gyakorlatilag ezek mind...
Legyél rózsaillat.
Mind rakodnak.
És mind rá. Egyébként köze van ahhoz, hogy mondjuk a hüvelynek a természetes savköpenyét megbontja, a nyákot befolyásolja, stb. Stb. Szóval egyszerűen óriási hatalom az, hogyha tudjuk azt, hogy hogyan működnek a dolgok, és azt látom, hogy van egy tényleg egy ilyen általános nagy mítosz, hogy a nők milyen kiszámíthatatlanok, a női test milyen kiszámíthatatlan, és saját magunkkal kapcsolatban is van egy ilyen érzésünk, hogy hát bármikor ovulálhatunk egy orgazmus hatására, úristen, akkor most egy nappal odébb csúszik a menstruációm, akkor terhes vagyok-e, vagy nem. Ez azért van, mert nyilván, hogyha sötétségben tartanak a saját testet kapcsán, akkor minden óriási kérdőjel lesz, és megyünk az online fórumokra, és feltesszük a kérdéseket, hogy Jézusom, hogyan lehet, hogy valaki, nem tudom, a 8. napon ovulál, tök egyszerűen, csak érteni kell a ciklus működését, de hogy ez nincsen ebben megszégyenítés részemről, vagy bírálata felé, aki ezt nem tudja, hanem egy nagy rendszer felé van bírálat bennem, hogy az a rendszer, ami fenntartja azt, hogy mennyire nem tudjuk, értjük és ismerjük ezeket a dolgokat, holott tök fontos lenne, és nem is tudom, most olvastam nemrég egy felmérés, de ezt most nem fogom tudni megmondani, hogy hol, hogy a nőknek, és most nem tudom, ez egy magazinnak a felmérése volt, vagy mi, de hogy a nőknek nagyon nagy százaléka úgy érzi, hogy többet tanult a méhek meg a békák.
Ezt én mutattam.
Te mutattad? Igen, most mutattam. Biológiájára. A... Akkor az, mint a saját ciklusuk is.
Vagy a lányok ezt tanulók között végezték ezt a felmérést. És...
Na, már összekavarodik, hogy mit olvasol te, meg mit én. Szörnyű.
Igen, és ott azt... Ezt egy amerikai cég számára készítették, aki mindegy, nem lényeges, az lényeg, hogy a tanulók körében is 76%-a nyilatkozta azt a lányoknak.
Ez volt a Thinkses, ugye?
Igen, a Thinkses, hogy a biológia órán többet tanulnak a békák biológiájáról, mint az emberi női test biológiáról és megértéséről, és ez egy ilyen megdöbbentő gondolat.
És nem hiszem, hogy itt van jobban állunk ennél, sajnos.
Na, de akkor... Jaj. Hol tanulhatnak a lányok és nők erről többet? Hol hatnak ilyen mitoszírtó dolgokat majd, meg a női testről, meg úgy a nő működéséről?
Az van, hogy könyvet írok, és ősszel meg fog jelenni a könyvem a termékenység tudatról és arról, hogy mik ezek az alapvető dolgok, amiket tudnunk kell, és ez mind benne lesz, és remélem, hogy egy olyan könyv lesz, amit elolvasnak fiatal lányok, amit a kezükbe lehet nyomni, hogy olvassák el, mert tök jó, meg hasznos, és rengeteg infó van benne, és nem csak fiatal lányok, hanem akiknek szükségük van erre, úgyhogy szerintem ez nagyon hiányzik itthon, és lesz. És nagyon sokan kérdeztétek, amikor már a YouTube csatornám volt, hogy miért nincs még könyv, és mikor lesz könyv, és ezeket miért nem írom le egy könyvbe, szóval azért, mert amúgy kurva sok munka leírni ezt egy könyvben, és az elmúlt 7-8 éven munkásságát összegzem majd ebben a könyvben, és ez nagyon nagy meló, tehát nem úgy zajlik, hogy most akkor itt lesz egy könyv, de lesz, úgyhogy ez a nagy bejelentés.
És amelyik, hogy hivatkozási alapul is jó lesz a egymásnak a lányok tudják mondani, hogy mit érdemes ott megnézni meg hogy ezekre a fontos és tényleg életbevágó kérdésekre is választ kapjanak.
És még van egy olyan titkos vágyam is, hogy esetleg arra is érdemes legyen, hogy akár ajánlják szakembereknek is, vagy hogy ezt érdemes elolvasni, vagy szakemberek is tudják ajánlani.
Reméljük.
Akár pácienseknek, hogy ezt érdemes
és elolvasni. És mikortól lesz elérhető, Janka?
Össze.
Hogy állsz az írással? Azt is mondd el.
Nem bántsam.
Nem bántalak, csak azt mondtad, hogy összeállt, akkor hamarosan azért.
Hát most mikor fog ez kimenni? Gondolom még júniusban, de itt vagyunk június közepén, és június végére készen lesz, úgyhogy mármint nem fizikai állapotában, hanem tartalmi állapotában, szellemi állapotában, én is készen leszek teljesen a végére, mert most készen vagyok. És hát ennek az a realitása, hogy mire végig megy minden folyamat, a lektorálástól, a szerkesztésen át, a gyártásig, az valamikor ősz, de hogy nagyon reméljük, hogy így október-november, és szeretnék eseményeket is kapcsolni ehhez majd, meg nem tudom, találkozót, vagy ilyen aláírást, vagy ilyesmit, hogyha erre van igény, mert szoktak ilyeneket csinálni, szóval majd ezt meglátjuk, hogy hogyan és mint, de hogy mindenképpen fog ehhez ilyesmit tartozni, és majd szerintem még nyáron fogunk kommunikálni arról, hogy biztos, hogy lesz akár előrendelés, elővásárlás ezzel kapcsolatban, úgyhogy ilyesmik. Ezekkel majd jövök, ezekkel az infókkal.
És ősszel visszatérünk, reméljük, hogy akkor már tudunk hozni jó sok konkrétumot a könyvvel kapcsolatban, meg úgy egyébként is nyilván ennek egy csomó járólékos, izgalmas híre lesz, ezzel sokat fogunk foglalkozni. Viszont a nyáron sem állunk le, hanem adásszünet alatt, az adásszünettel fogunk jelentkezni, ami azt fogja jelenteni, hogy két vagy három hetente, de jelentkezünk podcast részekkel, ebben viszont nem friss felvételek lesznek, hanem a Janka YouTube csatornájáról lesznek korábbi beszélgetések vendégekkel.
Vannak olyan nagyon értékes beszélgetések, olyan vendégekkel, akik tényleg tök sokat tudtak adni ezek során a beszélgetések során, és egyébként tök érdekes, az nekem kicsit ilyen szívfájdalmam, hogy nem ezeket a videókat nézték a legtöbben, tehát mondjuk ott van a csodálatos dr. Tamás Hibélával két beszélgetésem a nemi úton terjedő betegségekről. Tudom, hogy nem túl népszerű a téma, de a doktor úr egyszerűen fantasztikus, imádtam vele megcsinálni a videókat, meg iszonyú hasznos a téma, és ahhoz képest alig látták ezeket a videókat, szóval föltesztük egy podcast formátumban is, mert hát, ha meghallgatni, meg könnyebben megy. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy most szembesültem vele egyébként, ahogy összeírtuk, hogy tök sok ilyen beszélgetés van szakemberekkel, úgyhogy ezek meg teljesen alkalmasak arra, hogy fölkerüljenek podcast formátumban is. Úgyhogy ez fog történni nyáron, és akkor ősztől meg remélhetőleg rendszeresebben tudunk visszatérni. Nem akarok elkiabálni semmit, mert nyilván ez még továbbra is. Hát
ez a célunk. De
sok mindentől függ.
Ugye pont az adásszünet reméljük, hogy jó lesz arra is, hogy ráhangoljon titeket, meg minket arra, hogy vendégeket hozzunk a podcast csatornában. Ez kezdetektől fogva cél, de hát ez a fél évünk, ez nem feltétlenül olyan kiszámítható volt, ahogy így terveztük, de igyekszünk majd.
Igen. Érdekes.
Nem ígérünk semmit, csak egy könyv.
Igen, a könyvet azt ígérjük, mert az most már muszáj, hogy legyen ősszel, úgyhogy.
Írjatok nekünk e-mailt, hogyha nektek van olyan mítoszotok, amivel találkoztatok, vagy érdemes lenne a jövőben akár foglalkozni vele, mármint a témával, illetve nagyon megköszönjük, hogyha írtok az első fél évünkről visszajelzést, hogy tetszettek a műsorok, mi az, amiből többet hallgatnátok, mi az, ami érdekelt titeket, és a régebbi részeket pedig megtaláljátok a hormonmentes.hu/podcast aloldalon.
Podcast részekről majd csinálok egy összefoglalót még így Instán is, hogy lássátok, hogy milyen témáink voltak, mert amúgy szerintem tök jó témáink voltak, bár többet terveztünk, mint amennyi sikerült végül, de ezeket meg majd akkor ősztől folytatjuk. Nagyon szép nyarat nektek, reméljük nekünk is az lesz, jó sűrű lesz. És szeptemberben találkozunk. Addig is maradjatok kíváncsiak.
Sziasztok!
Sziasztok!